96,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az elmúlt években több mint 10 milliárd forintot fordított a kormány a kórházak légtechnikai rendszereinek megújítására. 14 intézményben megtörtént a teljes vagy részleges felújítás, mondta el az egészségügyi államtitkár, miután látogatást tett az Országos Onkológiai Intézetben. Takács Péter ismertette, az idei nyári időszakra 1 milliárd 300 millió forintot biztosított a kormány előre az esetleges hibák elhárítására. Kitért arra, a klímaváltozás okozta extrém időjárási helyzet nem csak Magyarországon állítja kihívás elé a kórházakat. Népszerű az otthonfelújítási program, a kormány folyamatosan vizsgálja, hogyan teheti még egyszerűbbé a pályázati folyamatot, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium az MT-vel. A demográfiai cél világos, segíteni kell, hogy minden vágyott gyermek megszülethessen, ennek érdekében meg kell védeni a családokat, a lakhatás és az energiaellátás biztonságát, írta a tárca. A 108 milliárd forint keretösszegű otthonfelújítási program a családi házak energiahatékonyságának javítását szolgálja kamatmentes kölcsön és visszanemtérítendő támogatás formájában. Már benyújthatók a támogatási kérelmek az Agrárminisztérium által 50 milliárd forintos keretösszeggel meghirdetett feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása című felhívása, közölte a tárca. Ez pénzügyi segítséget nyújt a feldolgozó üzemek és kistermelők élelmiszer előállításhoz kapcsolódó kisebb beruházásaihoz, hozzájárul a több lábon álláshoz, lehetőséget kínál az előrelépésre azoknak a mezőgazdasági termelőknek is, akik eddig feldolgozatlan alapanyagként értékesítették termékeiket, de a jövőben részben vagy teljes egészében feldolgozott formában szeretnék azokat eladni. Elérte a 100 milliót a visszaváltott italos palackok, dobozok és üvegek száma, közölte a Mohu-Mol hulladékgazdálkodási ZRT gyártói felelősségi rendszerének vezetője. Szabó Szilvi elmondta, minden várakozást felülmúlt a vásárlók aktivitása és lelkesedése, ahogyan elkezdték használni a rendszert. A Mohu célja, hogy az italcsomagolások minimum 90%-át visszaváltsák Magyarországon. Kifejezetten sikeres volt a pótfelvételi, több mint 17 ezeren adták be jelentkezésüket a magyar egyetemekre és főiskolákra, ismertette a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár. Varga Bolyusz Veronika úgy fogalmazott, külön örömteli, hogy a felvételizők 65%-a nemzetgazdasági, munkaerőpiaci szempontból fontos képzési területet választott, ide tartoznak többek közt a műszaki, az agrár és a természettudományos szakok, valamint a pedagógus képzés. Az idei pótfelvételi eljárásban az utóbbi lett az aranyérmes, erre a területre több mint 4700-an adták be jelentkezésüket. 2025 tavaszára tolódik az Axiom Space következő küldetése, amelyen Kapu Tibor magyar űrhajós is részt vesz, írta a space.com oldal. Az AX4 indulását eredetileg októberre tervezték, a halasztást a NASA illetékesei jelentették be. A legénység egy testület jóváhagyására vár, az ő engedélyükkel ugyanis ahhoz, hogy a nemzetközi űrállomásra utazzanak. Az idei év első hét hónapjában 36%-kal csökkent az illegális határátlépések száma az Európai Unióba, olvasható az EU határ- és partvédelmi ügynöksége a Frontex jelentésében. Augusztusig mintegy 113 ezeren próbáltak szabálytalanul az unió területére jutni. A javulás elsősorban a tunéziai és a líbiai hatóságok embercsempészet elleni intézkedéseinek tulajdonítható. Az Európai Bizottság csaknem 4 milliárd 200 millió eurót folyósított Ukrajnának az ukrán hitelkeret első részleteként, közölte a brüsszeli testület. Az idén március 1-én hatályba lépett uniós ukrán hitelkeret 50 milliárd euró összegű stabil finanszírozást irányoz elő visszanemtérítendő támogatások és kölcsönök formájában Ukrajna helyreállításának újjáépítésének és korszerűsítésének támogatására a 2024-27 közötti időszakra. Az oroszországi Kurszki területről az ukrán csapatok előre nyomulása miatt evakuált menekülteket a délkelet-ukrajnai Zaporizsja megye orosz megszállás alatti részébe telepítik át, közölte Alekszej Szmirnov. A Kurszki régió megbízott kormányzója a Telegramon azt írta, hamarosan el is indulnak az első járatok. Végül az időjárásról. Az előzetes adatok szerint megdőlt a napi melegrekord. A Bács-Kiskun vármegyei Kelebián délután 40,7 fok volt, közölt a Hungaromet. Az erre a napra vonatkozó korábbi rekordot, 39,8 fokot Kaposváron mérték még 1946-ban. A folytatásban is sokat csüt majd a nap, fátyol felhők lesznek felettünk, kis számban esetleg kialakulhat kisebb zápor, zivatar, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-20, napközben aztán 33-35 fok körül alakul. Vasárnapig meghosszabbították és harmadfokúra emelték a hőségriasztást. Híreinket hallották.
Not a visitor. You've changed places with the sun. I know that you're the one. I love what we've become. Not a visitor. I wear you like a shroud. I know I'll make you proud. You've done your crying now. Not a visitor. She came walking down my lane. I've learned to laugh again, like a moth to a flame. Not a visitor. Not surprised we're unashamed. Gonna have to change her name. They will know that we're the same. So you know at your words. Better get used to this smile. Gonna be around for a while. Spend too much time being close. Not a visitor. You change places with the sun. I know that you're the one. I love what we've become. Not a visitor. I wear you like a shroud. Done your crying now.
kedves hallgatóink! Önök a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Magyar gazdaság, hogy állunk most? Gyülekező viharfelhők vagy reményt keltő felívelés? Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Sályi András vagyok, és köszöntöm vendégemet, Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. Köszönöm, hogy itt van.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
Gyülekező viharfelhők vagy reményt keltő felívelés?
Hát ugye elárulom a hallgatóknak azt a titkot, hogy eredetileg ugye amikor hívtál, akkor a múlt heti adásba hívtál, és múlt héten szabadságon voltam. Lehet, hogy a múlt héten erre a kérdésre más választ adtam volna, mint ma. Ugye a mai napon jött ki a második negyedéves GDP adat, hát ez nem lett annyira vidám. Ugye éves alapon egy 1,5%-os növekedés kiigazítva 1,3 nyersen, teljesen mindegy egyébként. Negyedéves alapon viszont egy 0,2%-os visszaesés. Ugye az előzetes várakozások ennél sokkal-sokkal jobbak voltak, tehát most azért inkább a viharfelhők kerültek előtérbe. Ugye ilyenkor a KSH még nem közli a részletes adatokat, azt tudjuk, hogy az ipar nem teljesít jól, de vélhetően azért itt a szolgáltatásoknál is vannak problémák, tehát a szolgáltatásokról ugye a havi adataink nem nagyon vannak, amiről vannak, azok nem voltak olyan rosszak, tehát vannak azért most problémák. Nem mondom, hogy olyan rosszul állunk, mint egy-két évvel ezelőtt. Tehát nincs egy 25%-os inflációnk, nem vagyunk azért recesszióban. Tehát nem hát mondom, hogy nagyon jó a helyzet, de az se, hogy nagyon rossz.
A mínusz 0,2 az még nem recesszió?
Hát ugye technikai recessziónak azt mondjuk, amikor egymás után két negyed évben van negyedéves alapon csökkenés. Tehát hogyha lesz még egy mínusz 0,2-nk, akkor lesz recesszió. Ugye az előző negyed év az plusz 0,7 volt, ugye 0,8 volt az első, vagy az előző becslés, és ezt most lefelé korrigálták 0,2-re.
Mi áll a dolgok hátterében? Persze én kapásból azt mondom, hogy háború. Ez így túlsommás, jól látom.
Ez így, hogyha politikusok vagyunk, és le akarjuk egyszerűsíteni, akkor igaz. Hogyha kicsit komolyabban akarjuk megközelíteni, akkor nem igaz. Mire gondolok? Ugye most az, hogy a szomszédunkban harcolnak, hát valljuk be, és kicsit nyilván gonoszul hangzik, de befolyásolja a mi mindennapi életünket?
Hát abban az értelemben befolyásolja, hogy nem érkezik orosz kőolaj. Például. Mert Ukrajna éppen blokkolja. De nem csak Magyarországra nem érkezik orosz kőolaj, hanem Németországba sem érkezik orosz kőolaj, ami pedig azt jelenti, hogy a német gazdaság gyengélkedik.
Igen, de ugye ezt a kőolaj nem érkezést még igazából nem érezzük. Tehát van a tárolókban kőolaj, abból tudunk a benzinkúton tankolni, tehát igazából ez még egy ilyen közvetett probléma. Tehát a háborút önmagát már megszokta a gazdaság, viszont a következményei azért velünk vannak. Mire gondolok? Honnan indul most a magyar gazdaság problémája? Onnan, hogy a német gazdaságnak problémája van. Honnan indul a német gazdaság problémája?
Az orosz kőolajtól.
Hát többek között az orosz kőolajtól, hogy ugye ráépítettek egy energiaigényes gazdaságot, vegyipar, kell hozzá a gáz, olcsón vették az orosz gázt, most már nem veszik olcsón az orosz gázt, vonul ki az ipar Németországból. Tehát Németországban ugye a negyedéves és az éves alapú GDP adat is a második negyedében mínusz 0,1% volt.
Tehát az a régi mondás, mindig elmondom, már a hallgatók unják, ha Németország influenzás vagy tüsszent, nem is tudom, hogy szól a mondás, akkor Magyarország tüdőgyulladást kap. Tehát a német adat, az meghatározó Magyarország részére.
Így van, és ezt látjuk. Tehát ugye nem a háború, hanem a háborúnak inkább a következményei, vagy nem is a háborúnak a következménye, hanem ennek a geopolitikai ellentétnek ez az utáljuk egymást, szivassuk meg egymást, és a végén mi magunk szívunk. De ugye a németekhez idehozhatjuk energetikai téren akár az atomerőműveket is.
Ja, mert azokat meg leállították, igen.
Na most akkor és veszik a francia atomerőműből termelt áramot. Mindeközben, mert ugye ha 20 km-rel arrébb van, akkor már jó.
Na most akkor olyat kérdezek, amit nem illik kérdezni. Meddig tartható fenn az az állapot, hogy Oroszországot az Európai Unió gazdasága megpróbálja kikapcsolni? Miközben a legtermészetesebb dolog lenne az, hogy az Európai Unió együttműködjön Oroszországgal. Most amit mondtam, ez ilyen szentségtörés, vagy valós?
Hát végül is erről van szó, hogy ugye szeretnénk leválni, vagy szeretne az európai gazdaság leválni az orosz gazdaságról, és ugye akkor keresi a kerülőutakat. Milyen kerülőutakat keres? Máshonnan szerez be energiát, máshonnan szerezzen be uránt, például most egy gondolva az amerikai atomerőművekre is. De hát ugye vannak azért fizikai törvények, ugye szóba került az előbb a kőolaj érkezése. Ugye régiós országok kaptak mentességet, hogy azért mi vehetünk bizonyos nyersanyagokat, vagy erőforrásokat, mert vannak építve csövek.
Igen, tehát ebben Szijjártó miniszter úrnak feltehetőleg igaza van, hogy a fizikai lehetőségek azok nem változnak.
Na most ugye tegyük fel, hogy le tudunk válni. Van egy kiépített infrastruktúránk, tegyük fel, hogy ezt nem használjuk, építünk máshon infrastruktúrát, de ugye ott is valahogy be kell rakni valamit a cső végén, ami viszont úgy tűnik, hogy drágább, mint az, amit eddig a cső végén beraktunk, és akkor esetleg még ugye a horvátok a szállítással gondoskodnak arról, hogy még drágább legyen. Ugye ha drága az energia, drágán termelünk. Ha drágán termelünk, akkor nem éri meg itt termelni.
Ez a dilemma, ez Európa jelentős része számára dilemma. Mondtuk a németeket, de ugyanígy dilemma lehet a rosszul mondom? Mert ingatja
nem
a fejét.
Nem annyira, tehát most ugye mi közel vagyunk az oroszokhoz, és ugye történelmileg
a németek is közel vannak, a lengyelek is közel vannak, a szlovákok is közel vannak, a csehek már nem annyira, de azért tulajdonképpen mégis, mert a vezeték arra is megy.
Tehát franciák, spanyolok, portugálok nincsenek közel.
Ők nincsenek.
Tehát azért mondom, hogy nem az egész Európát érinti ez.
Hát Európa, bocsánat, hát Európa a jelentős részét. Hát Európa legnagyobb gazdasága a német. A németet érinti.
Hogy folytatják.
Hát, és akkor ott van Lengyelország, szintén jelentős, feltörekvő, ha úgy tetszik, és mondjuk a V4-eket se temessük, tehát azért magyar, hát jó, kis országok, Szlovákia, stb. Értem.
Mondjuk azt, hogy a régiót érinti jobban.
Megismétlem a kérdést, hogy meddig tartható fenn az az állapot, vagy fenntartható-e, van-e realitás annak a kérdésnek, hogy mikor normalizálódik a helyzet Oroszországgal gazdasági értelemben?
Lépjünk egy kicsit vissza. Ugye az volt az állítás, így ha nem is kimondva, hogy ugye mi gazdaságilag leváltunk Oroszországról. Tegyük fel, hogy ez igaz.
Mi az Európai Unió?
Mi az Európai Unió, igen. Most tekintsünk el attól, hogy ugye vannak kivételek, hogy mit vásárolhatunk, de ugye látszik, hogy ez a leválás ez azért azt jelenti, hogy amikor megveszünk valamit, akkor lehet, hogy az van ráírva, hogy Made in, nem tudom.
India,
Georgia, Törki, de lehet, hogy az előtte valamilyen orosz termék, vagy nyersanyag, vagy energiahordozó volt, csak ugye átcsomagolták, átszímkézték, tehát már ez a leválás sem teljesen igaz, tehát ugye a fizika csodákat azért nem nagyon ismer, de persze valóban azért van egy leválás, ez fenntartható, csak kérdés, hogy mennyire vagyunk versenyképesek. Ugye többé-kevésbé hozzászoktunk, nem szoktunk hozzá, látszik, hogy a német iparnak azért vannak problémái. Ez politikai kérdés, hogy meddig tartható fenn.
Magyar gazdaság. A GDP csökkent. Az infláció?
Az infláció az nem olyan rossz, tehát ugye 3,7% volt a legutóbbi adat, nyilván ez a 3%-os célnál nagyobb, de hát azért a 25,7%-nál az sokkal jobb. Ugye volt azért egy érdemi infláció, hogy rekordon voltunk európai szinten. Ne hallgassuk el, 25,7 volt ugye 2023. januárjában az év per év adat, erről sikerült lemenni viszonylag gyorsan, ez nem azt jelenti, hogy az árak lementek, ez azt jelenti, hogy az infláció ment, tehát az árak nem nőnek már
igen, tehát
tovább.
Az árak ott maradtak, csak nem nőnek.
Csak
igen.
Nem nőnek tovább, igen. Tehát az átlagember, a boltba baromi drága maradt minden.
Az átlagember hajlamos azt hinni, hogy lement az infláció, akkor visszamennek az árak, de nem, az árak nem mennek vissza.
Az árak nem mennek vissza. Nem csak az átlagember hajlamos azt hinni egyébként, tehát ugye nagyon sokat mondják, hogy akkor most már ennek csökkent az ára, annak csökkent az ára. Persze vannak
van
jó példák,
hogy
trapista sajt nem kerül 6000 forintba kilogrammonként, de összességében nincs azért egy árcsökkenés. Vannak példák, de nem általános. Ugye azért az infláció viszont az elmúlt időszakban tény, hogy jobban alakult, mint azt sokan várták, tehát ugye volt egy ilyen riogatás, hogy majd növekedni kezd, nem kezdett növekedni, ugye most a forint is azért talán viszonylag stabil, viszonylag önmagához képest, illetve hogy az energiaárak azért lementek, ami nem azt jelenti, hogy a korábbi szintjükre mentek le, azt jelenti, hogy nem 340 euró egy megawattóra gáz, hanem 35 mondjuk, vagy 25, nem 6-10, mint korábban volt, csak a kétszerese, háromszorosa. Tehát az infláció az most nem akkora probléma, lehetne kisebb, magasak az árak, de ezt úgy nagyjából sikerült szinten tartani, az év egészére egyébként egy 4% körüli inflációt várunk, évvégén lehet a bázis hatások miatt egy kicsit magasabb, nem az infláció most a legnagyobb gond.
Az a kérdés, hogy a jegybank meg a kormány gazdaságpolitikája egyes vélemények szerint nincs egészen összhangban. Ez jogos?
Valamennyire igen, bár ugye most az elmúlt időszakban itt, mintha a vihar egy kicsit csitult volna, hála jó Istennek, ugye a kormányzat egy időben sürgette a jegybankot, hogy csökkentse gyorsabban a kamatokat, mert ugye akkor, hogy alacsonyabb a kamat, akkor igen. Van beruházás. Sok más egyéb feltétel teljesülése esetén, például, hogy a vállalkozások lássanak abban rációt, hogy beruháznak, tehát, hogy legyen kereslet. Most ugye már inkább ez hiányzik. Míg a jegybanknak ugye van egy inflációs célja, ez az előbb említett 3%. Hát ők nem annyira kapkodtak, bár azért egy erőteljes kamatcsökkentést hajtottak végre. Tehát ugye most is a legutóbbi ülésen csökkentettek 25 bázisponttal, most 6,75%-nál járunk. Most azért lefelé nem biztos, hogy van mozgástér, tehát ugye azért van egy kockázati prémiumunk, ami nem kicsi, talán ezt a kockázati prémiumot kellene lejjebb tornázni, és akkor lehetne tovább lazítani.
Itt szóba került az infláció, meg szóba került az energia, a rezsicsökkentés. Az mennyire tartható fenn, és az átlagember, de mondjuk ebbe én is beletartozom, nem látja egész tisztán, hogy ez mit jelent. Hogy a rezsicsökkentés tényleg azt jelenti, hogy az én, vagy bárkinek az áram, gáz, stb. Számlája tényleg sokkal olcsóbb, mint hogyha valódi árakon kapná, vagy sem.
Ugye átlagfogyasztás alatt mindenképpen sokkal olcsóbb, fölötte azért ezt már nem mondható el, de fordítsuk meg ezt a gondolatmenetet, honnan látjuk?
Hát honnan? Honnan tudom én, hogy mennyibe kerül az, és hogy mondjam, tehát van egy valós ár, ennyibe kerül a gáz, ennyibe...
Igen.
Ahhoz képest én fizetek valamennyit. Honnan tudjam, mi a valós?
Ugye visszakérdezek, honnan tudjuk a kenyérről, hogy mennyi a valós ára? Tudjuk, hogy mennyiért állítja elő a PÉK? Nem tudjuk, hogy mennyiről állítja elő a PÉK, holott a búzának is van egy világpiaci ára, van egy tőzsdei ára, de hát arra rárakódik az energia, rárakódik a víz, rárakódik a PÉK-nek a munkabére. Ugyanígy van nyilván az energiánál is, tehát az áramot importáljuk, vagy a gázt importáljuk, kell hozzá cső, kiskereskedelem, áfa, stb. Tehát ebből kialakul egy ár. Ugye ez az ár, ez nyilván elég volatilis tud lenni, ez még egy dolog. De ugye egyrészt meg tudjuk nézni, hogy a magyar ár nemzetközi összehasonlításban hogyan áll.
Hola.
Ugye ez a rezsicsökkentett ár, ez Európában azért a legkisebb, vagy majdnem a legkisebb, de talán a legkisebb. Másrészt pedig ugye tudjuk, hogy a költségvetésben azért ennek a rezsicsökkentésnek, vagy nevezzük inkább hatósági energiaárnak, költsége van.
Tehát
erre fizet a költségvetés.
Tehát ez azt jelenti, hogy én olcsóbban kapom,
igen.
Mint a valós.
Igen,
ár.
Hát nagy átlagban, ugye az átlagfogyasztás.
Igen, nagy átlagban. Sokkal olcsóbban kapom?
Mi számít sokkal olcsóbban?
Hát mondjuk,
ez a költségvetésnek azért most, hogy több százmilliárdos tétel évente, ugye az elmúlt években azért volt, amikor ez 1000 milliárd volt. Tehát ugye akkor volt ez a mondás, hogy havonta 181 000 forintot spórolnak a háztartások, nyilván ez tartósan nem igaz, mert akkor az állam már csődbe ment volna. Volt olyan pillanat, amikor igaz volt, most azért ez már kisebb tétel.
Meg lehet azt csatszolni körülbelül, hogyha én fizet, tehát egy átlag ember ezen a határon belül, amit meghúztak, fizet mondjuk 100 forintot, most csak úgy példának mondom, vagy 100 egységet, akkor a valós ár ehhez képest 120, vagy 150, vagy 90, vagy...
Nem lehet megmondani.
Hát, ha minden adat rendelkezésre meg lehet mondani, de most itt a, nincs a birtokomban minden adat, tehát ez merészség lenne. Valószínűleg meg nem ennyire egyszerű, tehát ugye azért itt vannak mindig keresztfinanszírozások, hogy akkor a vállalaton nyereségből fizeti a cég, tehát ez ennél egy kicsit azért bonyolultabb.
Magyar gazdaság. Kedves hallgatóink, Önök a Kerengő műsorát hallják, műsorunk vendége Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Témánk a magyar gazdaság, mindaz, ami az átlagembereket érinti. Az egyik dolog, amiről idáig szó esett, Németország gazdasági gyengélkedése. Ez azt is jelenti, hogy Magyarországon az az ágazat, ami meghatározó, nevezetesen automotorgyártás, és most már ehhez jön az akkumulátorgyártás is, az gyengélkedik?
Mindenképpen gyengélkedik, ugye a KSH hónapról hónapra közli az ipari termelést, hány százalékkal nőtt vagy csökkent az előző évhez, előző negyedévhez képest, hát itt most inkább a csökkent volt jellemző az elmúlt hónapokban, sajnos hó per hó alapon is, tehát megyünk lefelé, és itt mindig az akkumulátorgyártást és a járműgyártást emelte ki. Ez egyébként annyiban érdekes, hogy ugye a német statisztikai hivatal is nyilván ugyanezt a házi feladatot elvégzi, és ők is ugyanígy kiemelik a járműgyártást, ott ugye az akkumulátorgyártást nem emelik ki, csak ott azt mondják, hogy ott a hagyományos autók nem mennek.
Az, hogy az akkumulátorgyárak, azok nem német akkumulátorgyárak, tehát ilyen értelemben nem a német gazdaság kitettsége a jellemző, hanem kínai vagy dél-koreai tulajdonban vannak, ez nem változtat a dolgon?
Hát ugye ezt az akkumulátort valamilyen autóba be kell rakni. Tehát ugye persze lesz BYD gyár Magyarországon, de még nincs. Tehát Magyarországon még ugye nem gyártunk kínai autót, tehát abban még nem tud bekerülni az akkumulátor. A német autóba esetleg be tud kerülni. Nem feltétlenül tudom, hogy most melyik akkumulátor gyár hova szállít, meg hát azt az autót el kell adni valakinek. Uh-huh. Ami autót itt legyártanak, azt nem Kínában fogják eladni jó eséllyel. Tehát azért befolyásolja azt, hogy a németek megveszik ezeket az autókat.
Most ha...
Leegyszerűsítve nyilván nem csak a németekről van azért szó.
Ha egy kicsit távolabbról nézzük, akkor ez a 21. század, így az első negyed század vége felé közelítve, ez egy ilyen sorsfordító időszak? Tehát a gazdasági értelemben itt minden változik, és most el kell tűnődni azon, hogy merre induljunk, és mi legyen a fő cél, és mind változtassunk?
Ez egy nagyon nagy mondás, de ez egyrészt így mindig igaz, tehát persze mindig el kell tűnődnünk, másrészt, hogyha visszagondolok, hogy volt egy 1990, volt egy ipari leállás, ugye amikor a jó kis szovjet gazdaságon csüngő KGST ipara gyakorlatilag megszűnt, versenyképtelenné vált, azért ennyire talán nem drámai a helyzet. Nyilván mindig ki kell találnunk önmagunkat, persze fölgyorsult a világ, fölgyorsult az innováció, fölgyorsult az, hogy valami újat kell csinálni, valami új területen kell alkotni, elvárt a digitalizáció, elvárt a zöld gazdaság, tehát vannak ilyen új dolgok, de azért azt nem mondanám, hogy most van a legnagyobb változás a történelemben.
Ha már említett az innovációt, hol tartunk az innovációban? Legalább 10 éve, de lehet, hogy régebb óta mondja a gazdaságpolitika, hogy az innováció változtatni kell, erősíteni kell, 1,5%-ról, nem tudom hány százalékra GDP arányosan föl kell menni az innováció költségeit illetően. Mennyire vagyunk ebben jók? Változott valami? Mert 10 év óta ugyanazt halljuk, vagy nem?
Hát ez a kutatásfejlesztés per GDP mutató, ez most éppen lejjebb ment 1,3 valamire, ugye előtte 1,6 tized körül volt, tehát nem feltétlenül állunk annyira jól, és azért itt kis gazdaságként nyilván más is a szerepünk, de meg is kell találni azt, hogy mi az, amiben mi tudunk innoválni. Nyilván vannak jó példák, tehát van olyan is, hogy múlt idehoz kutatásfejlesztés, de ki is kell találni magunkat. És megint egy kicsit visszakanyarodhatunk a németekre. Ugye azért a német gazdaságra, a német multikra mi 1000 szállal rá vagyunk kötődve. És ezek a német multik is elfelejtettek mostanában innoválni, ami megint okoz nekünk problémát, ugye, hogyha a főnökünk nem innovál, akkor mi se fogunk, és ugye mi nyilván még kevésbé innoválunk, mint ők, tehát ebben nem biztos, hogy jól állunk. kérdés, hogy ugye ha keleti nyitunk, ha azt várjuk, hogy jön a koreai, jön a kínai, ő fog idehozni innovációt? Mi fogunk Kínának innoválni? Ez egy nagy kérdés. Ugye erre azt mondják, hogy hát persze először ide kell hozni a gyártást, és utána lesz innováció. Meglátjuk, hogy ez így lesz-e.
Mások hogy állnak? Tehát itt a környékünkön. Tehát mondjuk Ausztria sokkal innovatívabb, mint Magyarország, meg gazdasági értelemben is sokkal jobban áll. Miért? Tehát mit tudnak mondjuk az osztrákok, vagy akár a csehek, amit mi nem?
Ugye van egy alapvetően erősebb kiinduló állapotuk, egy erősebb fejlettségük. Tegyük hozzá, hogy a mai GDP adatból pont Ausztriára emlékszem, nyilván nem tudom fejből azért az összes EU tagországot, azért ők sem állnak most olyan jól, ők negyedéves és éves alapon is 0,0.
Aha, tehát nincs fejre stagnálás, igen.
Persze az is igaz, hogy ugye több pénzük van, többet termelnek, több a jövedelmük, abból többet tudnak innoválni, talán innoválnak is. Persze azért az is egy érdekes, hogy ők meg tudják fizetni a kelet-európai munkaerőt, az a munkaerő oda bemegy, és ez megint egy messzire vezető kérdés talán.
Jó, csak mert Ausztria is egyébként Németországhoz ezer szállal kapcsolódik, tehát ha úgy tetszik, nem mondom azt, hogy hasonló cipőben járnak, mert ez nem igaz. Bizonyos értelemben talán igen.
Igen, szeretnénk mi abban az osztrák cipőben járni, ugye mindig az a cél, hogy utolérjük Ausztriát, és mindig majd egyszer utolérjük. Tehát most azért Ausztria nyilván, tehát egy fejlettebb ország az mindig innovatívabb tud lenni, nem persze értem, hogy érjük utol Ausztriát, de nézzük a régiós versenytársakat mindig.
Például a turizmus. Mennyire lehet kitörő ágazat?
Ugye a turizmusnak azért van súlya a gazdaságban, de nem akkora súlya van, hogy önmagában megváltó.
10-12%, jól emlékszem, körülbelül, vagy nem mondjuk számokat. Jó?
Nem mondjuk számokat, ugye a 10-12% az úgy jön ki, hogy mindent is hozzászámolnak. Uh-huh. Tehát ilyen, hogyha csak a szálláshely, szolgáltatás, vendéglátást nézem, az ilyen 1-2%. Uh-huh. Nyilván akkor vannak múzeumok, uh-huh, van szórakoztatás.
Jó, tehát nagyon azért sok járulékos
igen,
dolog van,
tehát közvetlenül az kicsi, nem közvetlenül már nagyobb. Itt egyébként vannak örvendetes számok, tehát itt a nemzetközi turizmus az eléggé magára talált, itt szép bővülések voltak az elmúlt időszakban. Ez lehet egy olyan ágazat, ami tud növekedést elérni. Ugye tegyük hozzá, hogy itt megint azért vannak árnyoldalak is, mint hogy ugye az oroszok már nem jönnek hévízre, de összességében itt szép a kép. Nyilván ezt kell fejleszteni, kell előre menni, de ez önmagában azért nem lesz elég. Tehát a teljes országot nem tudja ellátni a turizmus. Ugye, ha megnézzük a turizmusban, a legtöbb külföldi turista az jön Budapestre.
Igen.
Még esetleg elmennek a Balatonra.
Jó.
Meg Sárvárra egy kicsit fürdeni. De itt azért úgy nagyjából akkor be is fejeződik a térkép. Most ez nyilván túlzás, meg
egyszerűsítés, igen,
de nem áll messze a valóságtól, hogy azért a nemzetközi turizmus az nagyon Budapest központú.
Na most akkor, ha az eredeti kérdést fölteszem, gyülekező viharfelhők vagy reményt keltő felívelés, fél perc sincs rá.
Fél perc sincs rá? Valahol a kettő között. Tehát a mai adat az inkább a viharfelhők, de azért azt sem mondanám, hogy csak viharfelhő van, tehát azért túl vagyunk egy inflációs sokkon, nincs már akkora infláció, túl vagyunk egy koronavíruson, nem mondom, hogy ezekből teljesen kijöttünk, nem mondom, hogy kedvező a nemzetközi környezet, de ugye talán, hogy valami jót is tudjunk mondani, ugye azért a reálbérek kedvezően alakulnak. Tehát most már nincs az a jövedelem értékcsökkenés, ami tavaly, ugye tavaly 2,9%-kal csökkent a reálkeresetek értéke átlagosan, nyilván ez egy átlag, igen, tehát volt mögötte jobb is, meg rosszabb is, valószínűleg sokkal rosszabb is, tehát ezen most már túl vagyunk, ez jó alapot is teremthet ahhoz, hogy a fogyasztás beinduljon, ugye, ami keresletet teremt, de azért kell az is, hogy legyen külső kereslet, tehát hogy legyen hova exportálni, meg legyen mit exportálni, és akkor a legyen mit exportálni, ha megnyithatnám azt a kérdést, ha nem 10 másodperc lenne hátra, hogy az exportunkban milyen hozzáadott érték van.
Hát akkor itt folytatjuk majd, hogy az exportunkban milyen hozzáadott érték van. Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza volt, és akkor néhány hónap múlva innen folytatjuk. Technikus kollégám Bójás János, a szerkesztő Sályi András, köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.
Kedves hallgatóink, Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában az Ószövetségi Papságról. Ahogyan az előbbiekben megállapítottuk, a papság közvetítő Isten és az emberek között. Ő az áldozat bemutató. Isten szavát hirdetik az embereknek. Az idők során azonban, hangsúlyozza a biblikus teológiai szótár, megváltozik a körülmény. Pontosan így fogalmaz a biblikus teológiai szótár. Izraelben Isten szava alkalmazkodva a megváltozott életviszonyokhoz, más úton jut el a néphez. Ez a más út pedig a lélek által indított proféták révén. Természetesen megmarad a papságnak a szerepe, de az isteni üzenet, mint egy kritikával illeti a papság közvetítő szerepét, ez a proféták szerepe. Azon kívül megjelenik az Isten üzenetének az írásba való foglalása is. A sínai szövetségkötés, a megszentelt hagyomány, a liturgiának a pontos megfogalmazása a babiloni fogság alatt, illetve után írásban is megjelenik. Természetesen ezeket a szabályokat magyarázzák, a Tórát hirdetik, de mégis ott van a törvény, a Tóra a választott nép életében. És megjelenik egy újabb dolog a közvetítésben, mégpedig egyre több zsinagóga alakul a babiloni fogság alatt, illetve közvetlenül utána. A templom a babiloni fogság alatt nem létezik. Zsinagógákban jönnek össze az emberek, hogy ez most építmény, vagy éppen a folyó partján egy összegyűlt közösség, azt hiszem, erről talán inkább a Bibliával foglalkozóknak kell alaposabban utána nézni és foglalkozni. Minden esetre megjelenik az úgynevezett laikus írástudók serege, akik egyre nagyobb tekintéllyel rendelkeznek. Ezek az írástudók legtöbbje a farizeusok szektához tartozik. A babiloni fogság után, és különösen Jézus idejében már ők Izrael legfőbb mesterei. A papság a rituálira, a szertartások bemutatására összpontosít, ez a legfontosabb feladata. Nem felejthetjük el azonban megfogalmazni, bár az Új Szövetségben több bírálat hangzik el az Ószövetség papságára, hogy az Ószövetségi papság végeredményben hűséges volt küldetéséhez. Ezt írja a biblikus teológiai szótár, szertartásával, tanításával és a szent könyvek megfogalmazásával elevenen tartotta Izraelben Mózes és a próféták hagyományát, gondoskodott minden időben Isten népének vallási életéről. Végső soron azonban ezzel zárja ezt a részt a szótár, másnak kellett átadni a helyet. Miért is? Először is megjelenik a papság bírálata. A papi küldetés mindig igen magas követelményeket támasztott, márpedig hangsúlyozza a szótár, mindig voltak papok, akik a követelményeknek nem teleltek meg. A proféták megbélyegezték ezeket a hiányosságokat. Jahve kultusának beszennyezése, Izrael helyi szentélyei, kánoáni szokások, a pogány szinkretizmus Jeruzsálemben, ez pontosan azt jelenti, hogy pogány szokásokat is beépítenek a papság a rítusokba, ellenállás a prófétáknak, sőt azoknak az üldözése, az Úr ügyéért való buzgóság hiánya tulajdonképpen mind-mind megjelenik a papság életében. De azt sem felejthetjük el, és azt mondja a szótár, leegyszerűsítenénk a valóságot, ha ezekben a vádakban csak két ellentétes kaszt, a proféták és a papok küzdelmét látnánk. Jeremiás és Ezekiel, a proféták, papok is. Azok a papok, akik megfogalmazták a másodtörvényt és a szentség törvényét, igyekeznek megreformálni saját rendjüket. A gonoszság papságával szembeforduló, bocsánat, a szótárt idézem, kumráni közösség is, papi csoport. Természetesen nem kell ezt a gonoszságot úgy értelmeznünk, hogy tudatosan gonoszok lettek volna a Jeruzsálemben szolgáló papság. A papi eszmény, írja a szótár, éppen azáltal lesz letisztult, hogy megjelenik a papság bírálata. Valamennyi papi eszmény inspirálta, hogy ez az eszmény egyre jobban megvalósuljon a papságban. A tapasztalat azonban az, hogy az önmagára hagyott ember képtelen a tisztaságra és képtelen a szentségre. Így hangsúlyozza a biblikus teológiai szótár, végeredményben Istentől remélik a tökéletes papság megvalósítását és helyreállítását, Zakeus próféta 3. fejezete. A Dávidtól származó messiás oldalán várják a hű papot. Ez az Izrael és Áron két messiásba vetett reménysége jelenik meg többször Kumrán írásaiban is. A két messiás, a papi és a királyi messiás. A kumráni közösség egyre inkább a pap messiási szerepét hangsúlyozza, amely fölébe emelkedik majd a várt királyi messiásnak, vagyis hogy az országot politikailag is megszabadítják az elnyomástól. Kedves rádió hallgatók, azzal fejeznénk be a papságról szóló elmélkedést az Ószövetségben, hogy ismert más közvetítés is Isten és az ember között, például a király, például a próféta. De azt kell mondani, hogy végső soron a papság, ha bár betölti a szerepét, de új közvetítőre van szükség, új papra van szükség, amely az új szövetségben Jézus Krisztus, az egyetlen közvetítő és pap Isten és az ember között. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.